reggeli személy.
Bajtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke van itt velünk, egyébként az Állam és Jogtudományok doktora, és hát számtalan fontos közéleti szerepben találkozhattunk vele az elmúlt években. Én azért szeretem az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet, szóval kellenek ilyen gondolkozó központok egy rádiós szerkesztőnek, hogy van egy kérdés, akkor üzenbiztosan megkérdezhessen onnan szakembereket, akik jó frappás válaszokat tudnak adni, és hát látható, hogy a Fidesz felépített magának egy egész ilyen intézményhálózatot, még ennek egy jó része nem is lehet szakmailag komolyan, meg egyrészük pénzeltüntetésre van, de mégis csak rájöttek arra, hogy kellenek ilyen think tankeknek nevezett központok, ahol gondolatok kifejlődhetnek, meg ahol hát ezt nem sértően mondom feltétlenül, bár ott egynémékre lehetne, hogy ilyen beszélő fejek léteznek, akik aztán a médiában is megszólalhatnak. És hát az Eötvös Intézet az mindenképpen ilyen.
Hát azt mondtad, hogy szükség, úgy kezdted, hogy szükség van ilyen intézetekre, akkor én ezt megfordítanám, hogy talán szükség volt ilyen intézetekre, most már nincs, tehát legalábbis az Eötvös Károly Intézetre biztos nincs szükség, mert a finanszírozás lehetetlensége miatt éppen az intézet felszámolásán dolgozunk, ami egyébként azt kell mondjam, hogy bonyolultabb egy ilyen intézetet felszámolni, mint megalapítani.
Mert azt mondja a kollégáknak, hogy holnap ne tessék bejönni.
Jó, nem, igen, és lehet, hogy nem bánják, mert ugye pénz nélkül dolgoznak évek óta, hanem bár bizonyos értelemben nyilván bánják, mert akik nálunk dolgoznak, azok hát érzelmileg is nyilvánvalóan kötöttek az intézethez, hanem a jogi, de ebben nem menjünk bele, a jogi hercehurca, meg két jogi személyünk volt, egy non-profit KFT, vagy részben még van is, meg egy alapítvány, és különösen az alapítványnak a felszámolása az rettetesen bonyolult. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy ugye ilyenekre úgy tűnik, hogy legalábbis a demokratikus oldalon nincs szükség. Az egészen egyértelmű, hogy a demokratikus politikai szerep, vagy a demokratikus oldalnak nevezett képződményen lévő politikai szereplőknek ilyesmire nincs szükségük, tehát egyáltalán ma már valódi értelmiségi kontroll megszűnt már évekkel ezelőtt. Rájuk szabott értelmiségi kontroll. A másik oldalon pedig az az érdekes, hogy a HVG adataiból tudok beszámolni, hogy egy olyan, ugye vannak az NGO-k és vannak a GNGO-k, ez egy viszonylag új kifejezés, ez tulajdonképpen egy putyini találmány. Tehát akkor magyarul
az
mondom,
NGO az nem kormányzati nem intézmény, ugye?
A GNGO az pedig kormányzati, nem kormányzati szervezetet jelent, tehát governmental, non-governmental. Ugye ez nagyon jó szójáték. Ja, ezek mind GNGO-k, és egyébként hát számolatlanul költik a milliárdokat. Tehát például az alapjogokért központ, amelyik ugye hát nyilván az alapjogok ellen működik kifejezetten, és a kormányzati alapjogsértéseknek az igazolása a legfontosabb feladata, nem túlságosan magas intellektuális színvonalon, és a HVG újságírója bizonyította, hogy az átlag jövedelem havi 2 millió forint. Az átlag, tehát nem a főnök él, hanem igen, és hát milliárdos költségvetésből működik, az Eötvös Károly Intézetnek pedig a jól működéshez körülbelül évi 30 millió forintra lenne szüksége. Azt is úgy kell persze felfognod, hogy annak a felét elviszi az államadóban.
Hát igen.
És abból könyveket adtunk ki, nagyon-nagyon sikeres konferenciákat, voltál is jelen a Legyen Köztársas évi két komoly konferenciát, meg azon kívül még tudom, volt 3 napos Eötvös Károly konferenciánk, de tényleg komoly szakmai és közönség sikerrel, Bibó kurzus a CEUN 2,5 éves, tehát 1000-nyi dolgot csináltunk, és ez azt kell mondjam, hogy zseppiszaknak sem megy el az ilyen kormányzati, nem kormányzati, civil, álcivil szervezeteknek a sok milliárdos büdzséjéhez, vagy több milliárdos büdzséjéhez. De hát ez nem, és az az érdekes, hogy nincs ránk szükség, tehát azt gondolom, hogy
nincs pénz, és nincs nincs rá szükség, az nem ugyanaz azért az a két dolog.
Hát akkor abban, ahogy financiális értelemben nincs ránk szükség, egyébként a, hát ezeken a fesztiválokon, ezeken a Legyen Köztársaság fesztiválokon, aki ott volt, tudja, mindig a Csilláron is lógtak, annyian jöttek. Miközben ugye egy fillért nem költöttünk a promócióra, mert egy fillérünk se volt ilyesmire. Mindenki ingyen dolgozott. Tehát azok a művészek, akiknek egy milliós gázsiuk van, ezt ugye lehet tudni, hogy kik ezek körülbelül, azok is ingyen jöttek hozzá.
Lehet, hogy persze nekik inkább belefér. De az, hogy van rá szükség, az éppen azt mutatja, hogy a Fidesz kétségkívül az én pénzemből, meg a kedves hallgató pénzéből költ erre rettentően sokat. Lehet, hogy egy részét visszalopják, meg mindenféle lehetséges, de mégiscsak azt gondolják, hogy szükség van rá, és nem csak ilyen alapítványokon, hanem itt van ez a Matthias Corvinus, mit tudom, hogy minek nevezett. Nem tudom, hány, az is milliárdokat költenek rá, akkor a... Tehát, hogy láthatóan az, hogy legyen egy olyan szellemi, értelmiségi közeg, ahol, ami nem csak a propagandára jó, hanem ahol ki lehet találni dolgokat, és az egy következő kérdés, hogy milyen színvonalú, az mégiscsak szükséges, ahol kidolgoznak tervet. Hát ha nekik azt gondolják, hogy elég mindent csak a propagandával megmagyarázni, akkor nyilván olyan terveket dolgoztatnak ki az ő pénzükért, de hogy kellenek valakik, akik ezeket kitalálják, végig gondolják, akik ezt el tudják mondani, hát azt mutatja ezek a számolatlanul szórt milliárdokon.
Mondtad, hogy szükség van értelmiségiekre, de persze itt az értelmiségi definíciójába ütközünk, de ebben nem menjünk bele, mert ugye az értelmiség az par excellence független. Tehát ugye a John Stuart mire egy helyen azt írja, hogy milyen jó, hogy az értelmes emberek nem állnak állami szolgálatba, mert ez az állam túlhatalmát csökkenti a társadalom felett.
Igen, hát ő keveset tudott a Fideszről, meg keveset tudott a szocializmusról, meg sok mindenről.
Igen, neked is igaz az, meg John Stuart Millnek is valami igaz.
Lehet, hogy neki kicsit több volt a maga idejében, de én ezzel mire megyek. Viszont, hogyha mindenki ingyen dolgozott, és aztán másról is akarok beszélni az ötös intézetbe, akkor miért kerül pénz? Értem, hogy kell infrastruktúra, meg rendezvények, meg nem tudom micsoda, de hát akkor...
Hát ugye az van, hogy piac, nem tudom, hogy erről hallottál-e, de ez egy piacgazdaság. Tehát az, hogy valaki ingyen dolgozik, az ideig óráig működik, meg van olyan, mint például én, aki ezt a luxust megengedhetem magamnak, de a 30-as évében járó kollégáimnak, akik éppen gyereket szülnek, vagy gyereket szeretnének, és lakásuk nincs, és szeretnék, és albérletben laknak, és valahol szeretnének lakni, és egyszer saját lakást is akarnak, és a budapesti albérletárak mellett ugye élniük is kell, és nincs is olyan családi hátterük, hogy nagy anyuka, apuka őket eltartsa, akkor ez nem lehet a végtelenség, nem működhet. Tehát én meg olyan intézetet nem szerettem volna egyébként se, ahol kizárólag nyugdíjas, unatkozó értelmiségek dolgoznak.
A Klubrádió dolgozói szerintem igen megértőek ezzel a problémával.
Hát, igen, nektek is élnetek.
Kapcsolatban. És itt azért van még egy a dologban, hogy hát ha valaki beírja az életrajzába, hogy eddigi munkája Klubrádió, nem vagyok benne biztos, hogy ez segíti abban, hogy valahol munkát keresen. De el tudom képzelni, hogy bizonyos szakaszokat lezár az előtt is, aki beírja, hogy hol dolgozott eddig, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet.
Ne, én ebben egyébként picit optimistább vagyok nálad. Két fél éven keresztül tanítottam a Free SF-én olyan kurzuson, amelyik itthon volt, tehát nem is adott igazi képesítést, csak kitöltöttek egy papírt, hogy ezt a művészeti kommunikáció neve, és én azt gondoltam, hogy ez a papír semmire nem jó, de van ugye a piacnak egy olyan része, például a színházak, a kőszínházak is, meg a független színházak külön, ahol ezzel a papírral megjelentek azok, akik, persze ők mindannyian egyetemi végzettségűek, tehát ez egy ilyen plusz képzés volt, megjelentek ezzel a papírral különböző helyeken, és egész jó állásokat kaptak, mert van olyan munkáltató, aki azt mondja, hogy a Free SF-én elvégzett egy kurzust, akkor talán ért is hozzá. Ellentétben az új SF-ével, ahol nem biztos, hogy megfelelő képzést kapnak a diákok.
Jó, hát ha így van, akkor ez jó hír.
És lehet, hogy a Klubrádió dolgozó is. Én egyébként hallottam olyat, hogy kapott jó állást.
Én is hallottam ilyet, de hát ugye amit elmondtál az előbb a szervezetekről, civil, nevezünk most civil szervezetekről, ez a sajtóban olyan így van. Hát először is szerintem valaki eltölt egy kis időt a Klubrádiónál, nem biztos, hogy el akar menni a, most mit mondjak például, az Origóhoz, vagy nem tudom miért, mert a gyomra nem feltétlenül bírná megpróbáltatás.
Igen, egyébként az autonómia kísértése borzasztó erős. Egy volt kollégám mesélte, hogy egész fiatal kolléga volt, hogy az évfolyam társai közül voltak ki az Origó, voltak többen, akik a ugye éppen élni kell alapon az Origóhoz mentek, és akkor azt mondták, hogy jó, kedden megírom a vérhányást, a vérhányásnak mondjuk a Majtényi családját leleplező cikket nevezték, és hasonlókat. Ja, anyukámból államvédelmi főhadnagyot csináltak, aki akkor éppen hol takarító nő volt, hol gépíró nő.
Tényleg? Én vagyok ezeknek a lapoknak az olvasója.
Minden pert megnyertem eddig, és még egy-kettő folyamatban van. Igen, tehát azt mondja, hogy hétfőn meg, vagy kedden megcsinálom a vérhányást, de szerdán a kézilabdáról fogok írni. Tehát ő is tudja, hogy amit csinál, az borzalmas és rettetesen szégyelli, viszont a kézilabdát szereti, és azt mondja, hogy egy vérhányás, egy kézilabda.
Hát ha tudja, akkor az egy fokkal jobb. Én már ebben se vagyok biztos, hogy mindenki tudja. Mert sok embernek úgy, hogy mondjam, az kell, hogy biztos igaza van, biztos az a, van ott a nála Majtényinál valami.
Személyesen nem ismerem őket. Aki ezt megírja, az biztos, hogy tudja, hogy hazudik. Aha. Tehát aki mondjuk a feleségem egy gyalázza, akinek egyetlen bűne, hogy 20 éves korában belém szeretett, az biztos tudja, azt nem tudom elkülönni, nem tudja, hogy hazudik.
Nem erről akartam beszélni, de Jó. Én erről csak most, ha már itt tartunk, hogy én ezen az én saját szakmámban ugye régóta gondolkozom, hogy én a 80-as években lettem újságíró, és akkor azok voltak, akkor is sok hát olyan ember volt az én szakmámban is, akivel nem feltétlenül beszélgettem volna már akkor se, vagy lehet, hogy akkor még nem tudtam, hogy milyen, de később megokosodtam. Mindegy. Szóval, de mégis azok voltak a menők, akik hát próbálták valahogy az igazságot elmondani a rendszerről, a magyar rádióban, a magyar nemzetnél, amit azért sok helyen. És voltak akik, és már akkor olyan szándékkal hazudni nem nagyon kellett, elhallgatni az igazságot, de mégis csak az volt benne, hogy hogyan változott meg az a szakmai attitút, hogy minden további nélkül azt mondja, hogy ma, hogy mondtad, ma vért hányok, holnap kézilabdázok. E fölött egyszerűen nem tudok napirendre
térni. Én is meg voltam röpény, de egyébként ezeket az embereket én természetesen személyesen nem ismerem. Egy időben telefonon hívogattak, és udvariasan beszélgettem is velük, ilyen megafonos fickók, és hát aztán egy idő után ráuntam. Tehát annyira reménytelen. Ebben egyébként az az érdekes, hogy mégiscsak van egy olyan, hogy a szakmai tudás és a moralitás kicsit közelebb áll egymáshoz, mint az immoralitás és a szakmai tudás. Tehát ugye egy elvetemült újságírónak is tudnia kell, ugye én azért mondjuk az elmúlt 30 évben ezernyi újságíróval beszéltem, és nagyon sok olyannal, aki egyáltalán nem rokon szemvezett velem, és azzal, amit én képviselek. De van egy, hát ezt neked nem kell mondjam, hogy van egy újságírói képes, van többféle újságíró képesség, ami vagy megvan, vagy nincs. Tehát az, hogy tudni kell kérdezni, és ha én azt mondom, hogy például, hogy semmit nem tudok a Karácsony Gergelyék nem tudom milyen 100 millió forintjáról, amiről engem kérdezett, mert aláírtam a százak nem tudom milyen nyilatkozatát, akkor nem az a kérdés, hogy újból és újból ugyanezt megkérdezi, nem vagy rám bizonyítja, hogy nem mondok igazat, vagy akkor valami mást kérdez. Tehát nem az, hogy van egy kérdése, annak sincs sok értelme, és azt elmondja 6-szor. Tehát azt gondolom...
Ez volt felírva a papírjára.
Igen. Tehát a szerencsétlen balfácának, szerintem.
A Ötvös Károly példáját hozhatnám fel, hogy a Tisza-Eszlári perben volt a védő, ahol végül is az derült ki, hogy a jogrendszer, vagy az igazságszolgáltás előítéletekből, hozzá nem értésből, mindenből megvádol embereket egy képtelen váddal, ugye, hogy rituális okokból a zsidók megölték Solymosi Esztert, hát ami minden szempontból képtelenség, függetlenül attól, hogy mi történt Solymosi Eszterrel, de végül is a bírósági eljárás során ezt korrigálják, ha 2 évbe is telik ezt a tévedést, mert hogy az ügyész is, a bíró is, meg a védő is ugyanaz gondolja, hogy vérvád a 19. század végén az két teljesen képtelenség, tehát végül is helyreáll az igazságosság. Erről jut eszembe, hogy ma a bírói rendszer van annyira független, hogy hát ilyen per nyilván már nem fordulhat elő, de olyan ügyekben, amikor a hatalom egy része el akar valamit érni, hogy a bíróságok úgy ítéljenek, ahogy akkor meg tudja, tud függetlenül és igazságosan még a bíróságok nagy része dönteni vajon?
Hát egyrészt nem vagyok abban biztos, hogy ilyen per nem fordulhat elő. Tehát ne, ahogy
mondod. Nem.
Ezt vigyázzunk. Tehát ugye a romákat bepereltek ma Magyarországon egy olyan törvény, büntető törvényhelynek a megsértése miatt, amelyik elvben a etnikai kisebbségekkel szembeni erőszak penalizálásáról szólt, hogy, és volt ítélet is ilyen, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy a vád egyáltalán megállt volna. Ami egyébként az ötös Károlyt illeti, azt hozzáteszem, hogy ő egy zseni volt, elképesztő zseni volt, egy egészen archaikus figura volt, egy egészen régi vágású nacionalista magyar nemes ember, másfelől pedig az új időknek az összes, még egyéb nem is fújdogáló szellőit érezte, ő ombudsmanként lépett fel ebben a perben, a társadalmi nyilvánosságra legalább akkora súlyt helyezett, mint a jogi érvelésre, zseniálisan kezelte a nyilvánosságot, és egyébként pedig a bíróság valóban független volt, az ügy, meg kell mondjam, hogy a Kozma Sándor főügyész az igazság oldalán állt, maga a miniszterelnök is tudta, hogy itt Magyarország alapérdekeit Tisza Kálmán is mindennel tisztában volt, és sokkal bizonyos értelemben archaikusabb, bizonyos értelemben, ezt óvatosan mondom, de lehet, hogy felvilágosultabb volt a politikai elit, nem a társadalom, de a politikai elit. Ezt azt hiszem, hogy mert most mondom először ki ezt, de azt hiszem, hogy így van.
Hát minden esetre, amikor fölmentik a vádlottakat, és Sárf Móricot, ugye, aki a vád tanúja volt Budapestre hozzák, akkor olyan antiszemita lázadások törnek ki, hogy Budapesten is katonasággal kell szétverni az antiszemita tüntetőket, akik ugye az ítélet ellen tüntettek. Ez mondjuk egy elég erős társadalmi volt.
Így van, egyébként a per idején Nyíregyházán is. És ezt egyébként az Eötvös Károly megpróbálja eltitkolni. Mert ő egészen más képet táplál a magyar társadalomról, mint amilyen az akkori valóság volt. Eötvös Károly, aki egy testes, nem sportoló figura volt, az utcán megkergetik a suhancok, a házat, ahol megszáll, azt kövekkel behaigálják az ablakokat. Tehát ott is sok minden történt. Egyébként ezt is nagyon ügyesen kezeli az Eötvös, mert tudja, hogy a csavargók azok, akik erre kaphatók, és úgy jön ki mindig a bíróság épületéből, hogy a ott szédelgő, nem elég gyengén öltözött fickókat odahívja magához, és pénzt ad nekik, hogy hozzanak ilyen újságot, meg olyan újságot. Tehát magához édesgeti a nyíregyházi csőcseléket. Nagyon sok mindent nagyon jól csinált.
A nagy per, amely 1000 éve tart, és még nincs vége, írja.
Ami a mai bírósági rendszert illeti, a függetlenség morzsái láthatóak a bírói szervezetben, akár az én ügyemben. Születnek szerintem nagyon jó jogvédő ítéletek is, ami a bírói szervezetnek az állami kapcsolódásait illeti, és a országos bírói hivatal működését, és a kuria elnökét, ott azért erős kétségeink lehetnek.
Mert ez hasonló, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy azért azt gondolom, hogy valaki a 2000-es években, tehát már jó sok évvel a rendszerváltás után bíró lesz, vagy bíró marad, az mégiscsak azért lesz bíró, mert ha van ilyen, akkor az igazságot akarja szolgálni, és nem feltétlenül gondolom én egy politikai hatalmat, aztán hogyan kényszerítik abba belőle, mert hát ki tudja, hogy aztán ott milyen alakok is vannak, az egy másik kérdés, de mégis azt gondolom, hogy mikor azt a hivatást választja, hogy ő bíró lesz, akkor gondol valami számít az igazságról.
Ez pontosan így van. Tehát nem a karrierbírókkal van baj, hanem az ejtőernyősökkel, mert most már a bíróságon és a kúrián elég sok olyan figura van, akinek nem volt bírói karrierje, vagy minimális. Ideértve egyébként a kúria elnökét is.
Ja, az a, szóval biztos, hogy minden rendszerben, minden a legdemokratikusabb világban is vannak olyan törvények, amelyek jogszabályok, amelyek a társadalom egy részének nem tetszenek. Azt gondolják, hogy ez nekik nem kedvező, igazságtalan, nem tudja micsoda. És nyilván minél diktatórikusabb egy rendszer, annál több ilyen fordulhat elő. De hát ha meg azt mondjuk, hogy jó, mindenki csak azt a törvényt tartsa meg, ami neki tetszik, akkor egy modern társadalom nem tud működni. Pedig hát számtalanszor azt gondoljuk, hogy most hogy csak egy olyat mondjak, ami végül is jelképes, nincs nagy jelentősége, de mégis csak, hogy fóliázd le azokat a könyveket, amelyek valami félhülye szerint nem jók a gyerekeknek, akkor le van fóliázva, mondhatom azt, hogy zákson, vagy leszedi a fóliát róla, aki el akarja olvasni. Másrészt meg benne mégiscsak azon, hogy hát nehogy má itt nekem megmondja valaki, hogy mit fóliázzak, pedig az egy jogszabály. Szóval, hogy mit tehet ilyenkor a dolgozó nép egyszerű gyermeke?
Hát nézd, többféle út van. Az egyik lehet a formális jogkövetés útja, amelyik azt jelentheti, hogy a jogrendszeren belül próbál valaki orvoslatot találni. Ennek az alap esete, amikor az alkotmánybírósághoz fordul, csak hát ma Magyarországon nem alkotmánybíróság működik, hanem az alkotmánybíróság levélpapírját használó szervén. Ezt a formulát szoktam használni.
Ez jó.
A másik, amit ugye vannak esetek, ahol bírósághoz, rendes bírósághoz lehet fordulni, az nem esélytelen. És van a harmadik eset, amikor ilyesmi nincs, tehát például a fóliázás, tehát a fóliázás ellen talán nem lehetetlen, de nehezebben tudom elképzelni a rendes bírói utat. Habár ugye éppen a könyvkiadók, éppenséggel, jól tudom, a Korvin a főszerkesztője, rájött, hogy annyira idiótán fogalmazták meg a fóliázási szabályt, hogy az pont az ellenkezőjét jelenti, tehát hogy azokat nem...
De már kijavították. Egy vesző hiányzott.
Igen, egy vesző hiányzott, és ugye a királynőt megölni nem kell félned. Ugye ez a helyzet állt elő, illetve nem, mert egyért pontosabban nem a bánkbános szöveg, hanem valójában az, hogy tényleg a kívánttal ellentétes volt az értelme, most már lehet, hogy igen, ki is javították, de vannak más eszközök, ugye volt egy Rosa Parks nevű hölgy, aki afroamerikai származású lévén nem volt neki joga a buszon azokra az ülésekre azon ülések egyikére leülni, melyet a fehéreknek tartottak föl, ráadásul a határt állandóan tologatták ahhoz képest, hogy hány fehér száll fel a távolsági buszra, ő meg leült, meg volt egyébként ez szervezve, óriási társadalmi vita kerekedett ebből, kialakult például egy olyan sztrájk mozgalom, ugye az is egy piacgazdaság egyébként az Egyesült Államok, nyilván hallottál róla, hogy kialakult egy olyan ellenállási mozgalom, hogy az afrikaiak egyáltalában nem szálltak fel a buszokra, hanem egymást vitték a saját autóikkal, vagy voltak inkább gyalogolt, és Rosa Parks győzött, és a bíróságon is győzött. Ezt hívják polgári engedetlenségnek. Volt egy Gandhi nevű fickó.
Igen, és ez a 60-as évek, tehát ez nem olyan...
Nem volt olyan rettetesen régen. Hát az Egyesült Államok egy mélységesen rasszista állam és társadalom volt a mostani időkig, és a rasszizmus most is alapproblémája az Egyesült Államoknak. És sok ilyen volt, és Magyarországon is, amikor a civil szervezetekkel szemben olyan putyini mintájú törvényeket hoztak néhány évvel ezelőtt, amelyek kiszolgáltatták volna magukat teljesen a hatalom kénye kedvének, és a civil szervezetek nem hajtották ezt a törvényt végre, és egyébként a Strasburgi Bíróságon is elbukott, a bíróságon is elbukott ez a törvény, és nem lehetett alkalmazni. Tehát van egy olyan dolog, amit egyszerűen polgári engedetlenségnek nevezünk, van egy olyan dolog, amit a jogszociológia úgy szokott megfogalmazni, hogy hogy amikor a jogsértés szintje elér egy olyan határt, amely azt jelenti, hogy ez tömegessé válik, akkor a törvény abban a pillanatban alkalmazhatatlanná válik. Tehát akkor például, hogyha ha a könyvesboltok nem fóliáznak, akkor az állam a feje tetejére állhat, egy idő után meg kell, hogy hátráljon.
Hát, de megbüntetik őket, és akkor jön egy ember colstokkal, leméri, hogy 200, nem csak fóliázva van, hanem 248 méteren belül van egy iskola, és nem volt lefóliázva, és akkor annyi pénzt rávernek, amit már nem
bír kifizetni. Igen, ezt meg lehet csinálni, ha ezt 10 könyvesbolt csinálja, de az összes könyvesbolt csinálja, akkor ezt nehezebb megcsinálni. Éppként van egy nagyon híres dolog, egy Radbruch nevű német híres jogásznak, alkotmányjogásznak a formulája, amelyik azt mondja, hogy a gonosz törvény az érvénytelen.
De ki dönti el, hogy ki a gonosz?
Hát ez egy nehéz ügy.
Képzelni, hogy mondjuk megbukik ez a kormány, jön egy demokratikus hatalom, hoz demokratikus törvényeket, és azok, akik ennek a rendszernek a haszonélvezői voltak, azt mondják majd rá, hogy ja, hogy a magántőke alapok tulajdonosait meg akarják nézni, az bizony egy gonosz törvény, beintünk neki.
Hát igen, a Radbruch egyébként ad erre definíciót, hogy a emberek deportálása, meg a vagyonuktól való megfosztás és ehhez hasonló dolgok. De hát ez egy, hogy mondjam, én szkeptikus vagyok egyébként a Radbruch formulával kapcsolatban, de ez egy nagyon természetjogias felfogás. Csak mondom, hogy ilyen is van.
Csak ha már említette a deportálást, valamelyik reggel a Helsinki Bizottság képviselőjével beszélgettünk, hogy pert nyernek sorra azért, hogy menekülteket hogyan tartottak, most már remélem csak tartottak Magyarországon, és nyertek egy olyan ügyben, ahol 4 vagy 5 napig éheztettek egy családot, és csak azért annyi napig, mert akkor aztán közbeavatkozott ez a jogvédő szervezet. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát valaki ezt elkövette, akár úgy, hogy nem adott neki enni. Hát látta a fegyőr, vagy én nem tudom, hogy ki. Annak nincs büntető jogi felelőssége. Az mindent megúsz, mert tudom, hogy a tárgyaláson azt mondaná, hogy ő parancsra tette, ami a maga módján még igaz is, na de hát mégiscsak, és akkor mondta, hogy hát ezzel nem értek rá foglalkozni. De hogy hány ilyen eset lehet még, hogy hát éheztette 4 napig, azért remélem ez nagyon kirívó történet, de hogy hát megcsinálta, és úgy is tudja, hogy sem elfelejtődik, semmi baja nem lesz. Meg a kisnyilasoknak meg lehet bocsátva, mondják a tanúba. Szóval, hogy mit, mert pedig annak lenne pedagógiai haszna, hogyha azt mondanák, hogy hát igen, parancsra tetted, nem ugye, baj, ez akkor is csúnya dolog volt.
Azt kell mondjam, hogy a TASZ-os kolléga, nem tudom ki volt, aki éppen itt volt nálad, hát ő is Magyarországon él, és nyilván nem helytelen, és hogy mondjam, én támogatnám is azt a gondolatot, hogy tegyen büntető feljelentést azokra, akik ezt a cselekményt akár felső utasításra megtették, és egyébként arra is, aki ezt az utasítást kiadta. Ez egy nagyon helyes dolognak tartom. Hát a kimenetelét azt viszont kétségesnek, mert hát ez alapvetően egy büntetőeljárás keretébe kerül bele, és akkor ki fog derülni, hogy nem történt bűncselekmény.
Igen, szóval ez csak az igazságosság, nem igazságosság szempontjából vettem fel, mert az, hogy nem adunk enni valakinek, tök mindegy, mit csinált ilyen szempontból. Ezt azért nem nagyon bonyolult átlátni, hogy ez nem egy helyes dolog. Még ha egy rablógyilkosról lenne is szó, de hát itt nem azokról van szó, hanem szerencsétlen menekültekről ráadásul.
Hát igen, egyébként itt vannak egészen borzalmas hagyományok. Tegnap voltam egy olyan holokauszt konferencián, amelyik a roma és a zsidó népirtásnak a eseményeiről szólt történészi, szociológiai, szociálpszichológiai megközelítésben, és hát az egyik kiváló, Bársony Jánosnak hívják, az egyik kiváló roma ügyekben nagyon aktív jogász kolléga mesélt arról, ami nem tudom, hogy mennyire köztudat, hogy a komáromi erődben több ezer roma volt bezárva, és hogy volt egy hierarchia rabok között, voltak köztörvényes bűnözők, azok normális cellában voltak, ugye abban az értelemben, hogy volt prics, volt kübli, volt étkezés, volt csajka, amiben lehettek, voltak politikai foglyok, akik már a pincében voltak sokkal rosszabb körülmények között, de még mindig az embertelenség szintjének egy elviselhetőbb állapotában, és voltak romák, akik ezrével, többet 2000 talán, akik egy olyan pince helyre voltak bezsúfolva, ahol semmi nem volt. És egy nagy vas edényben engedtek le nekik kötélen valami ételt, de nem volt kanaluk se. Tehát verekedtek az ételért. És voltak polgárok, akik felülről ezt élvezettel nézték.
Igen, Kocz Katalinnak azt hiszem jó pár ilyen orál history interjúja van erről a dologról is. Hát igen, az érdekes, vagy nem olyan meglepő a történelem ismeretében, hogy nincs olyan aljas dolog, amire ne találnánk embereket, de talán éppen ez lenne az oktatásnak, a kultúrának, vagy a civilizációnak a dolga, hogy valamilyen civilizációs mászt kenjen ránk.
Hát, vagy megtanítson minket embernek lenni. És hát ugye ez egy nagyon hosszú történet. Valóban, és én ebben nem vagyok pesszimista, tehát ez, ugye a tények ugyan ellenem szólnak, azok a tények is, amiket most, vagy az a tény, amit most én hoztam föl, de azt gondolom, hogy hát szelidulok én az elmúlt ezer évben, és mégiscsak az emberiség egy magasabb civilizációs fok felé halad, remélem.
Szóval azt várnánk el a jogtól naivan, hogy valamiféle eligazítást adjon, ne csak abban a kérdésben, hogy kell adót fizetni, és nem tudom én miben, vagy hogy az uborka görbülete milyen lehet, de hát, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell viselkedni. Nagyon leegyszerűsítve tényleg mi az igazságos és mi a nem igazságos dolog. És hát ezt látjuk legalábbis sokszor megkérdőjeleződni, aztán a mai Magyarországon különösen.
Hát ugye az alapkérdés, hogy vannak-e eszmények, amelyeket a jog továbbít? Vannak-e eszmények, amelyek megjelennek a jogban, vagy a jog nem más, mint a felsőbbségtől kapott valamilyen parancs? Tehát ugye a jogra kétféleképpen lehet tekinteni, az egyik a magyar miniszterelnöknek a formulája, hogy szólunk a jogászoknak, azt annyi. Tehát ugye például gonosz törvényeket is hozunk. A másik pedig az, amikor a jog a morális igazolást igényel, és csak azt tekintjük jognak, ami morálisan igazolható.
Tegyük fel, hogy belátható időn belül ez a rendszer megbukik. Hát szokták mondani, hogy előbb-utóbb megbukik, azért az nem mindegy, hogy előbb vagy utóbb, de mindegy, legyen előbb. És akkor nyilván hozzá kell nyúlni a jogrendszerezés, és az nehéz úgy, hogy most így mit is kéne csinálni. Az Ötös Intézet sorsáról beszéltünk, de vannak-e az ellenzék környékén olyan szellemi műhelyek, emberek, csoportok, nem tudom micsodák, akik úgy végig gondolják, hogy ezt kellene, ezt lehetne megcsinálni, így kéne hozzányúlni, hogy ne akkor nézzünk majd bután, mert a bocsak baj lesz.
Igen, lehet, hogy egyszer neked is mondtam, van a Woody Allennek egy jó mondat, amelyik úgy szól, hogy nehéz jósolni, különösen a jövő vonatkozásában. Ugye, tehát abban egészen biztosak lehetünk, hogy a rendszer megbukik.
Igen.
Hogy a rendszer hogy bukik meg, arról én 2010 óta folyamatosan gondolkodom, és elég sokat írtam is. És alapvetően, amit én a kezdetekben gondoltam, azt ma is fenntartom. Az egyik az, hogy a történelem az esetek nagyon nagy hányadában vannak kivételek, mit tudom, a dél-afrikai rendszerváltás, de az esetek nagyon nagy hányadában ezek a zsarnoki rendszerek nagyon váratlanul bomlanak szét, és úgy, hogy senki nem gondolta. Ugye a kremlológia, a szovjet tudományok az Egyesült Államokban és a Nyugat-Európában is egy nagyon jól fizetett tudományág volt, és a Szovjetuniónak a felbomlását ezek közül nyilván nagyon intelligens embereket alkalmazó szintenkek közül senki nem tudta és nem jósolta meg. Váratlanul történt. A magyar rendszer is egyszerűen összeomlott, a magyar szocializmusnak nevezett rendszer.
De 56. október 23-a.
Igen, hogy Gerő Ernő szépen Csajka gépkocsijával behajtatott a pártközpontba, és kinézett az ablakon, és zajokat hallott. Teljesen, ugye Nagy Imre pedig Balatonfüreden volt. Ja, sok ilyen van. De lehet más forgatókönyv is. Ugye a lengyel autokrácia egy választáson, nem tudjuk még, hogy megbukott-e, de hát reméljük, hogy meg is bukott. Na most attól függ, hogy milyen forgatókönyv lesz, sokféle jogi válasz lehetséges. Ugye a Bibó Istvánnak az egyik legszebb gondolata, hogy egy forradalom hiányzik, és Magyarországra gondolt, meg néhány ilyen országra, az emberi méltóság forradalma. És Bibó, aki az erőszaktól írtózott, itt éppen, mintha ebben a tekintetben még vissza is lépne, de Magyarország egyébként arról is híres, hogy vértelenek a forradalmai. A véres helyzet akkor áll elő, amikor a tömegbe belelőnek, addig nem. Hát ugye 48 az egy teljesen vértelen volt. Tehát sok minden lehet, ha egy ugye nagyon valószínűtlen, hogy választáson bukja meg a rendszer. Azért valószínűtlen, mert egy olyan gonosz választási törvényünk van, és ennek a jogi környezete, amelyik gyakorlatilag arról szól, hogy noha több tekintetben a választás megfelel a nemzetközi sztenderdeknek, néhányban nem, mert ugye a kárpát-medencei szavazatok azok elég észak-koreai eredményeket hoznak a választási rendszerben, de mégis az van, hogy elven választáson is lehet győzni az ellenzéknek, szerintem csak akkor, hogyha már a választás előtt politikai győzelmet aratott a rendszer fölött, én mindig így gondolom, és akkor felmerül az a kérdés, hogy mit kezdünk a nemzeti együttműködés rendszerének a jogával. Itt ugye két nagy álláspont van, és ezen elég magas színvonalú vita van. Legutóbbi Fundamentumban a Kis Jánosnak van egy nagy cikke erről a problémáról, és ugye két álláspont van, a legalisták és a legitimistáknak, legalábbis Kis János így nevezi őket. A legalisták, akik azt mondják, hogy csak szabályos eljárásban lehet megváltoztatni a zsarnokivá váló rendszer jogát is. A legitimisták pedig azt mondják, hogy van, és mind a félnek a maga módján igaza is van valószínűleg, hogy van olyan helyzet, amikor a legalitás áttörhető, hogyha olyan törvény együttesek vannak, amelyek arról szólnak, hogy demokratikusan egy autoriter rendszer ne legyen egyáltalán leváltható, és egy választáson nincs meg az a minősített többség, amellyel ezeket a szabályokat ki lehet iktatni. Itt ugye az a nagy kérdés, hogy hol húzzuk meg a határokat, mert ha választáson kerül hatalomra az ellenzék, akkor nyilván nem teheti azt meg, hogy a legalitás teljesen figyelmen kívül hagyja. A legalisták azt mondják, én egyébként inkább ehhez a legalista állásponthoz húzok, hogy meg lehet találni egyéb módon a lehetőségeket a tartalmi rendszerváltás, hogy apróságot említsek, a rendőrség azonnal az új hatalom kezébe kerül, és a költségvetés is. Ez vagy nem mellékes két körülmény. A mások meg azt mondják, hogy a jogot át kell alakítani, akár úgy is, hogy a jogalkotás szabályain átlépnek. És erről folyik vita, és intelligens vita folyik. Én azt például hiányolom, voltak erre is kísérletek, hogy azt valaki, de nagyon nehéz munka, azt végig gondolni, hogy a legalitás tiszteletben tartásával mi mindent lehet megcsinálni. Erre egyébként ötleteim nekem is lennének.
Erre szokták mondani, hogy tartsunk már ott. Köszönöm szépen Majtényi Lászlónak, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet ma még létező intézet elnökének. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkavártársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen és Józsa Márta. Itt a stúdióban a szerkesztő Áskovics Eszter volt, és János hallották. A viszonthallásra.